elbújtok a gyerekek. Sziasztok, gyerekek! Én egyszer mondtam gyerektörténetet, mióta ti vagytok, meg én vagyok, és én akkor rájöttem, hogy én nem tudok gyerektörténetet mondani. Úgyhogy ne haragudjatok, de most se fogok gyerektörténetet mondani, hanem amit a régebb óta gyerekeknek mondok majd, abból meg fogjátok érteni ti is, hogy mi is az, amivel ma foglalkozunk, és majd nektek is mivel kell foglalkozni, akár ma, akár holnap, vagy akár életünk minden napján. Jó? Úgyhogy ne haragudjatok rám, de a mai nap ez így fog történni. Köszönöm szépen, hogy megértettetek engem, és ugye, amikor kiderült, hogy én leszek a mai nap itt fönt álló embere, akkor Feri azt mondta, hogy a reformációról beszélgessünk egy kicsit. Nem egyszerű dolog. Én úgy gondolom, biztos valamennyien foglalkoztatok már vele, hiszen úgy hívjuk mi is magunkat, hogy protestáns egyház. Tehát valamilyen szinten a reformációban nőttünk fel, és ott szocializálódtunk, ott keresztényesedtünk, és hát ismerjük valamilyen szinten a reformációt. Mondja Feri.
Én még hoztam egy verset.
Ja, utána nem mondta.
Hát még most lett oldalsó.
Jaj, bocsánat. Akkor már le is ültem.
Igaz, hogy én hogy Mózessel együtt tartom, hogy nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy szeretném. És olyan sok minden bennem van ezzel a 31. évvel kapcsolatban, hogy ez most már egy ilyen túl teljesített, úgynevezett ünnep, hogy féltem is a gyerekeket, akikre nagyon nagy hatással van ez a Halloween program. Ugyan, aki nem tudja a lényegét, ártatlannak gondolja, de az ördögi dolgok veszélyesek. Nem szabad lebecsülni, mert sokkal furfangosabb nálunk. A másik ugye az elhunytakra emlékezés, jó felidézni a szép történeteket, azokat az élményeket, amelyikben részünk lehetett, amikor velünk voltak. Szép az emlékezés. Október 31-e a reformáció emlékünnepe, amikor Luther a 95 ételt kiszegezte, ugye ezt a 1517-es évben történt, és jobban erre emlékezünk ilyenkor. Ha gondolunk arra, hogy Wycliffe, aki Angliában hirdette az üzenetet már 100 évvel előtte, és prágai Jeromos, mint tanítvány, hallotta az üzenetet, vitte Csehországba, és akkor Husz János is nagyon komolyan hirdette, és minden reformátornak a nagyon fontos tétele volt, hogy vissza a Szentíráshoz, már akkor, 100 évvel előtte, Luther előtt, és mindenki a saját nyelvén szerette volna az Isten tiszteletet hallgatni, mert képzeljétek el, hogy latinul beszéltek csak a templomokban. Nagyon kevesen voltak, akik esetleg tanultak latint, és akkor ezeket a szép történeteket nem értették. Elmentek és énekeltek, az is egy áhítat, egy különleges élmény volt, de nem értettek belőle semmit. És akkor ezt szerették volna, hogy mindenki a saját nyelvén hallhassa az üzenetet. Nem voltak könyvek. Voltak ugyan tekercsek, amiket úgy kézzel irogattak, másolgattak. Óriási dolog volt. És az volt a népnek a nagy vágya, hogy a Szentírást, a Bibliát a saját nyelvén tudja olvasni. Hát ezt akkor még nem engedték. És akkor történt a nagy változás, akkor kezdődtek a nyomdák, és most is elhoztam a vizsai bibliákat. Ugyanez másolat, de az eredetinek a másolata. Úgy nézetek rá, hogy 432 éves írás. Érdekesek a betűk, amikor elkezdetek olvasni, mindenki a kedvenc igéit meg tudja keresni majd a végén, hogy érthető az a több száz éves kifejezés. Tehát néhány reformátorról, Wycliffe, Husz János, Prágai Jeromos, Luther Márton, Melanchthon, Zwingli, Calvin, ők Svájcban, Martin Butcher, John Knox, Thomas Müntzer, nagyon sokan keresték az Urat, és szerettek volna bensőséges kapcsolatban lenni. A füredi területen, és hát Magyarországon a dévai bíró Mátyás volt az első prédikátor, és ebben a körzetben volt, a Fehér templom falán van tábla, a Rácsi református templom udvarban egy ilyen sziklán, ott is van egy tábla, meg a Anna Grand Hotel, vagyis hogy is kell mondani, az Anna Grand Árkád, az Árkádban ott is van egy emléktábla, igen. Tehát óriási dolog volt, és nagyon nehéz körülmények között történt a vizsai bibliának is a nyomtatása. Nagyon nagy ellenállás volt, hogy inkább csak latinul, az átlag ember az nem értheti meg a Szentírásnak a betűit, gondolatait. Reményik Sándor írt egy szép verset, ami már néhányunknak ismerős, csak én nem tudnám olyan szépen elmondani, és hoztam egy felvételt. Ő megpróbálja érzékeltetni, hogy a költők, a művészek, a különleges emberek olyan témát tudnak választani, ami a tenger mélységétől a felhőkig is szállhat és szárnyalhat, de a fordítónak nagyon figyelni kell arra, amit ott leírtak, hogy ő a saját nyelvén azt át tudja adni, és úgy fejezik ki, hogy ez alázat. Teljes figyelemmel, hogy át tudja adni azt. Ugye most is vannak különböző bibliafordítások és magyarázatok ezzel kapcsolatban. És az, hogy akkor megszólalt a Biblia magyarul, vagyis az emberek nyelvén. Megpróbálom akkor lejátszani.
Reményik Sándor, a fordító, Károli Gáspár emlékezetének. Alkotni könnyebb. A szellem szabad, a képzelet csaponghat szerteszét, belekaphat a felhők üstökébe, felszánthatja a tenger fenekét, virágmaggal eget földet bevethet, törvényé teheti a játszikedvet, zászlóvá szeszélyt, mely lengve lázad, s a vakmerőn méri Istenhez magát. Az alkotás, jaj, kísértésbe visz. A fordítás, alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni. Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig út vinni, félig vele menni. Az, kinek szellemét ma körül álljuk, a legnagyobbak fordítója volt. A kijelentés ős betűire alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom, előtte türelem szövétnek, körül a munka nehéz árnyai. Az igének keres magyar igéket, látom, hogy küzd. Az érdes szittya magyar nyelv megcsendíti Isten szép szavát. És látom, győz. Érdes beszédinek szálló századok adnak patinát. Ó, ben nagyon kötve van Jézusához, félig ő viszi, félig Jézus őt. Míg nem vizsolyban végül megpihennek, együtt érve el egy honi tetőt. Amíg mennek a kemény fordítónak tán verejtéke, tán vére hull. De türelmén és alázatán által az örök Isten beszél magyarul.
Na, bocsánatot kérek, kis zavargásért, nem tudtam, hogy mi a forgatókönyv. Szóval a reformációról beszélni és a reformációról gondolkodni nem egyszerű dolog. Feri elmondta, hogy 1517, 506 év, amikor valakinek eszébe jutott, hogy reformálni kell. Vissza kell állítani az eredetit, mert olyan mértékig eltorzultak a dolgok már, hogy nem lehetett rendezni. De mi is történt ez alatt, az 506 év alatt? Átgondoltátok már? Megemlékezünk ezekről a dolgokról, amit itt Feri elmondott, hogy Luther Márton felszegelte a 90 akárhány pontját a templom ajtóra. És megemlékezünk minden évben arról, hogy mi történt 506 éve. Mi történt 6 éve? Mi történt 6 napja? Milyen mértékig van bennem a reformáció? Én erről szeretnék egy kicsit ma beszélni nektek, mert úgy gondolom, hogy leginkább ránk vonatkozólag ez tartozik. Én a saját életemet hogy tudom megreformálni? Van-e rá szükségem egyáltalán? Kell? Nem kell? Hogy kell? Miként? Próbáltam nézni a Bibliába, hogy vannak a Bibliában reformátorok. Találunk olyan embereket, vagy olyan történeteket a Bibliában, ami a reformációról szól. Ha belegondolunk, a Biblia erről szól, nem? Mert az ember az Édenben elfordult az Istentől, és rögtön reformációra kellett, hogy szoruljon. És azt mondta Cseri Kálmán, a nagy reformátor, vagy a református, hogy az Isten elindult az ember után az Édenben, hogy megreformálja, hogy megmutassa önmagát folyamatosan az embernek, hogy lássa azt, hogy hova kell visszatérnie. Próbáltam olyan embereket keresni a Bibliában, akik bibliai reformátorok voltak. Ha fellapozzuk Sámuel első könyvét, és ott a 17. fejezet, az egész egy történetről szól, Dávidról és Góliátról. elmentek a gyerekek, és abba bíztam, hogy ez a történet nekik is ismerős lesz, és meg fogják érteni azt, hogy miért is volt, miért is szól ez a történet a reformációról. Hagyjad ám őket, mert akinek van füle, az haja.
Egy Sámuel.
Egy Sámuel. 17. Ugye általában a történetről arról, a történet arról szól, hogy milyen volt Dávid, és milyen volt Góliát. Milyen volt Dávid népe, az Izrael, és milyen volt Góliát népe, a filiszteusok. Összecsapnak, illetve csatarendbe állnak, és ugye Góliát, ez a Góliát ember minden nap megy, és gúnytűz az izraelitákból. Hát úgy gondolja, hogy ő egy nagyon erős, nagy darab ember, és ő bármit megtehet. És látjuk azt, hogy ez úgy a történetnek csak a felülete, a felszíne. Itt sokkal mélyebb dolog van ebben a történetben, én úgy gondolom, hogyha próbáljuk meg úgy nézni a történetet, milyenek voltak az izraeliták, és milyen volt Dávid. És ha így vizsgáljuk ezt a történetet, akkor rögtön rájövünk arra, hogy igenis Dávid egy reformátor. Mert láthatjuk azt, nagyon részletesen le van írva a történet, hogy ott van Izrael, és hallgatja ennek a nagy darab embernek a gúnyolódását naponta kétszer. És félnek. Az izraeliták rettegnek ettől az embertől, mert ez így csak nem emberevő ember volt, és jogos volt a félelem. De mit tesz Dávid, amikor meghallja, amikor tudomást szerez erről a dologról? Akkor, ha megnézzük a 37. verset, akkor meglátjuk azt, hogy mi volt Dávidban. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteus kezéből is. Aztán, ha megnézzük a 43. verset, és mondd a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok én. 43. Hogy te bottal jössz reám, és szidalmazá a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Aztán, ha folytatjuk tovább a 45 és a 47. verset, hogy Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és a fejedet levágom rólad, és a többi, és a többi. Nem akarom tovább olvasni, mert a lényeg itt van. Dávid így látja az Istent. Nem fél. Miért nem fél? A hétköznapi tapasztalatai azt mondják, amit a 47. vagy a 37. versben elmond. Hogyha engem az Isten megszabadított az oroszlántól és a medvétől, akkor egy ilyen embertől miért félek? Tehát a hétköznapi tapasztalatok az Istennel segítették meg Dávidot ebben a helyzetben. És én úgy gondolom, hogy a mai életünk is erről szólhat. Az Istennel való hétköznapi tapasztalataink. Olyan jó hallgatni, amikor emberek elmondják azt, hogy mit tapasztaltak ezelőtt 30 évvel. Na de 30 évvel voltál csak az Istennel. Ma nem. Egy órával, egy fél órával ezelőtt milyen tapasztalatod volt az Istennel? Ezt kéne elmondani egymásnak. És akkor azt mondjuk, hogy már nincs, dehogy nincs. Van. Észrevesszük? Már nem biztos. Megszokottá vált ez a helyzet? Vagy hogy járunk az Istennel? Dávid így járt az Istennel. Dávidnak volt tapasztalata. Neki nem kellett a páncél, meg a nagy öltözet, amit Saul rá akart adni, mert nem kellett. Egy parittya, meg egy kő. Vagy nem csak ez? Mekkora imádsággal rendelkezett Dávid? Mekkora kapcsolata lehetett az Istennel? Amikor maga az Isten mondja, hogy kedvem szerint való férfiú. Dávid szerette az Istent, és az Isten is szerette Dávidot. És én úgy gondolom, hogy csak ez a lényeg. Ha meg akarjuk reformálni a magunk életét, akkor ez az első lépés. Milyen kapcsolatom van az Istennel? Aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, akkor Királyok első könyve, 18. fejezet. Itt a 21-től a 39-ig tart az a történet, amikor ennek a történetnek ugye az a feketén szedett címe, Isten tisztelet a Kármelen. Hogy? Ja, Isten ítélet, igen. Ismerős a történet mindenkinek, millió egyszer átbeszéltük. Nézzük meg, hogy milyen reformáció történik itt. Már a történet elején azt mondja Illés, ennek a népnek, akik nem tudják, hogy milyen Isten tiszteljenek. Ugye ismerjük az előzményeket is, hogy Jézabel betelepíti a bálványisteneket, a bálványisten tiszteleteket, olyan imádatokat, amik nem odavalók, és mégis elfogadják az izraelita. És aztán azt mondja Illés, hogy rendezzünk egy összejövetelt. Azt mondja a király emberének, hogy gyűjtsd össze a papokat, és menjünk fel a Kármel hegyére. És tartsunk ott egy olyan áldozatot, ami keresztül meglátjuk azt, hogy ki az Isten. Tehát itt én úgy érzem, hogy Illés már egy kicsit tovább lép Dávidnál, mert ugye Dávid megtette a maga dolgát, amit kellett, aztán hazament. De itt Illés már az Isten embere. Az Isten képviseli, az Isten misszionáriusa, az Isten reformátora. És ugye leírja nagyon részletesen ez a történet, vagy ez a, igen, ezt a történetet is a Biblia, és láthatjuk azt, hogy Illésnek a 21. versben van egy kérdése. Azt mondja, hogy meddig sántikáltuk két felé? Tehát aki nem tud Istent választani magának, az sántikál. Sántikál, ezek szerint. Nem tudom, hogy volt-e az életetek olyan szakaszban, amikor őrlődtetek két dolog között. Én, amielőtt megtértem volna, akkor volt egy ilyen időszaka az életemnek, hogy úgy gondoltam, hogy az Istenhez szeretnék tartozni, de szeretnék még a világból is dolgokat megélni, mert az olyan jó volt. Hisz ott éltem 33 évig, és azt jól éreztem magam. És egy idő után rájöttem arra, hogy ez csak sántikálás. Ez csak őrlődés. Ez nem élet. Mert nem vagy se itt, se ott. És itt is szeretnél lenni, a javakat itt is szeretnéd lekaszálni, meg a másik oldalon is. De ez nem megy. Ez nem megy. És itt Illés felteszi a népnek a kérdést, hogy meddig akarjátok még ezt csinálni? Ugye azt mondja nekünk is a Jelenések könyvében Jézus, hogy ha lágy meleg vagy, ha langy meleg vagy, ha langyos vagy, akkor semmit nem tudok veled kezdeni. Csak kiköplek a számból, milyen csúnya kifejezés, de ez az igazság. Nem jó. Már pedig, ha a közben járó kiköp a szájából, akkor mi lesz velem? És a múlt héten a szombatiskolában én ezért próbáltam elmondani a atyánk fiának azt, hogy ne ragozzon, mert ugye a Biblia felszólít bennünket arra is, hogy a laudíció állapotból fussatok ki, menjetek ki innen, mert ez nem jó. Mert ha te laudíciában vagy, akkor az Isten nem tud közben járni, érted? Mert nem tud veled kezdeni semmit. És ha ő úgy érzi magáról, hogy ő még laudíciában van, akkor menjen ki. De ne ragozzon, hogy mindenki laudíciában van, mert ez nem igaz. Na de ez csak egy kis kitérő volt. Tehát Illés azt kérdezi, hogy meddig sántikáltok még? És megadja rögtön itt a választ. Ha az Úr az Isten, őt kövessétek. Ha pedig a bálvány Isten az Isten, akkor kövessétek őt. De ezt el kell dönteni mindenkinek magában. És hogy se, nekem is rá kellett erre jönni annak idején, amikor őrlődtem kettő dolog között, hogy ha az egyik az Isten, akkor az egyiket kell követni, ha a másik, akkor a másikat, de döntést kell hozni. Egy határozott döntést kell hozni, mert különben nem tud az Isten velünk mit kezdeni. És aztán ugye az Illés hívja a népet arra, hogy ezt tapasztalják meg. Ezt tudják, ezt a döntést meghozni. Aztán látjuk itt a folyamatot, hogy ugye Illés rábízza Bál papjaira, hogy döntsenek, válasszanak maguknak, imádkozzanak, csinálják úgy a dolgaikat, ahogy akarják. Vajon miért? A szombatiskolában beszéltünk arról, hogy Ábrahám és Lót elválik egymástól. Vajon miért tudja Ábrahám azt mondani az ő unokatestvérének, hogy figyelj ide, gyerek, te ha jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te ezt választod, akkor én nekem jó az, ami megmarad. Miért tudja ezt egy hívő ember mondani? Saját maga ellensége? Vagy hogy van ez? Illés, Ábrahám, és talán közülünk is sokan, ha bírunk egy olyan meggyőződéssel, hogy az Isten velem van, és bármi történik, ha éppen Lót, a jobbik részt választja, amit most látunk, ha az Isten velem van, akkor úgyis az enyém lesz a jobbik rész. Nem? Mert ha az Isten velünk, akkor nincs semmi akadály és semmi gát. És ezt Ábrahám tudta, és Illés is tudta. És ezért merte bátran felajánlani ezeknek a bálványimádó papoknak, csináltok azt, amit akartok, úgy sem fog történni semmi. És ez így is történt, és Izrael meglátta a különbséget. És azt mondta, hogy akkor követjük a Teremtőt, követjük azt az Istent, aki valóban ekkora csodát tett a Kármelen. És ha még tovább megyünk a Bibliában, az Új Szövetséghez, meggondoltam, válaszunk az Új Szövetségből is egy olyan reformátort, akit én nagyon szeretek. A 12-ből egy. Péter. Ki lehetne más, mint Péter, aki folyton a történetek közepében van, nem? Mindig vele történik valami. Mindig rajta keresztül történik valami, mert Péter nyüzsög. Péter ott akar lenni mindenhol, és mindent meg akar látni, meg akar tapasztalni. És így éli Jézussal ezt a 3 évet, amit együtt töltenek, és konkrétan együtt töltenek, tehát éjjel-nappal együtt kelnek, együtt feküdnek, együtt halásznak sokszor, ugye, amit látunk a történetben, mikor Jézus tanítja Pétert halászni. És még mindig azt látjuk itt az apostolok történetében, hogy ennek a nyüzsgő, mindenben részt venni kívánó embernek az életében mindig van tanulnivaló. És ugye találkozunk azzal a példával itt a 11. fejezetnek az elején, hogy Péter kap egy látomást, amikor az a bizonyos lepedő leszáll a mennyből. És azt mondja Péternek az angyal, vagy az isteni személy, hogy amit látsz ebben a lepedőben, ez mind eltő. Ez mind fogjad, öld meg és edd meg. És Péter mit mond erre? Ez ki van zárva. Én ilyet soha életemben nem tettem, én tisztátalant soha nem ettem. És mit mond erre az Isten? Mit képzelsz te magadról, Péter? Amit az Isten tisztának mond, az tiszta. És ennyi. Péter élete meg van reformálva. Péter megérti azt, hogy amit az Isten tisztának mond, az tiszta. És milyen szép, amikor bizonyságot tesz Péter, talán itt a 16. versben. Igen. Megemlékezem pedig az Úrnak a ma mondásáról, amit mondott. Mondá, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent mondván, eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, Péter ezt nem akarta elfogadni, és itt van ez a történet, hogy ezen keresztül Pétert megtanította az Isten arra, fogadja el a pogányokat is, és megtörténik a saját reformációja, a saját helyreállítása, a saját felvilágosodása, és aztán utána szólja ezt a pogányoknak is, és el tudja mondani azt, hogy igenis az Isten előtt nekik is van megtérésre lehetőség, és ők is ugyanolyanok, mint az izraeliták. Aztán itt a mondókám végén nagybetűkkel kiírtam azt, hogy a saját reformációm. Egy nagy felkiáltójel és egy nagy kérdőjel utána. Hát igen. És akkor jönnek a kérdések magam felé. Mennyire látom a hiányosságaimat? Vannak hiányosságaim? Vannak olyan dolgok, amik mondjuk a farizeusokban nem voltak? Miért nem tudott Jézus a farizeusokkal szót érteni? Ők voltak a tökéletesek. Igen. ők voltak azok, akikkel nem lehet mit kezdeni. Akik úgy gondolták, hogy az úgy van jól, ahogy ők gondolják. Tehát ha nem vagyok elég nyitott az Isten felé, és nem merek, vagy nem akarok belenézni abba a tükörbe, amit az Isten elém tesz, akkor nem tud velem mit kezdeni. Akkor nem vagyok reformálható. És én úgy gondolom, hogy amikor Jézus elmondja a hegyi beszédben azt, hogy boldogok a lelki szegények, akkor itt van a magyarázat. Én lelki szegénynek érzem-e magam? Vagy találkozunk ezzel Jelenések könyvében is, amikor azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, és vedd észre azt, hogy te vagy a szegény, az elesett, a mezítelen. És ha ezt észreveszed, akkor reformálható vagy. Mennyire akarok változni? Egy óriási rabság, én úgy gondolom, emberek számára az, hogy nem akarnak változni. Nagyon jól érzem magam ebben a helyzetben, ebben a környezetben. Ugye most tanultuk a múlt héten a szombatiskolába a... Mi az a szép megfogalmazás? A komfortzónák. Ez egy olyan megfogalmazás, ami nagyon jó volt egyébként Erzsikétől a múlt héten, hogy a mi komfortzónánk az lehet Isten nélkül is, és Isten is. Mennyire engedjük be a komfortzónánkba az Istent? Ugye? Mert Ábrahám életében, ott úrvárosában ott volt az Isten. Ott. Ábrahám életében ott volt az Isten. De mondjuk a többiek életében ott volt az Isten? Valószínű, hogy nem. Vagy legalábbis nem látták. Nem akarták meglátni. És azért mondta Isten Ábrahámnak, hogy gyere ki onnan. Hagyd el azt a környezetet, mert az rossz hatással van rád. Tehát és Isten akart, vagy Ábrahám akart változni, mert ő úgy gondolta, hogy ez fontos dolog számára. És hogy változott Ábrahám? Tudjuk az életét, ismerjük az ő életét, hogy honnan, hova jutott. A bálványimádó világból eljutott az Isten baráti köréhez, vagy az Isten barátja lett Ábrahám. Végig csináltatta vele az Isten ott a Mória felé vezető úton az ő fiának megáldozását. Óriási nagy dolog. Senki másról nem olvassuk ezt a Bibliába, csak róla. És ezt ő végigjáratta. De talán ami életünk megreformációja nem abból áll, hogy azt lássuk, hogy van A pont és B pont, hanem a kettő pont közötti megszentelődés útját kell végigjárnunk. És kicsi dolgokba kell változni. Hogy gondoljátok azt, hogy mennyire látják a mi ismerőseink, a mi életünket? Mennyire tudják azt, hogy hol járunk gyülekezetbe? Milyen Istent imádunk? Akinek fontos a szombatnap? azt az Istent imádjuk. Na most akkor tegyük fel a kérdést, hogy ha a szomszéd mindezt tudja, és azt látja, hogy én fél tíz után 5 perccel taposom a cipőmet, mert futok az imaházba, akkor mi az ő gondolata vajon? Szerintem az, hogy ennek az embernek ennyire fontos az Istene, az, aki a szombatot ünnepli, és egy különc embert nevelt belőle, hogy nem tud odaérni időbe. És amikor jövök az utcán, akkor ide érek ebbe az utcába, és itt is nagyon jó tudják a szomszédok, hogy mikor kezdődik itt az Isten tisztelet. És már 3:45 van, és én akkor jövök. Nekik mi a véleményük erről? Belegondoltunk ebbe már? Vagy hogyan, miként élem az életemet? Mekkora felelősség elmondani a szomszédnak azt, hogy figyelj, én ide járok a gyülekezetbe, és itt 9:30 kezdődik a dolog. És akkor ő megkérdezi, hogy tehát jöttök délelőtt, jöttök délután, jöttök péntek este. Ugye ezt még ezelőtt 5 évvel megkérdezték tőlük. Mi a bánatot csináltuk ott olyan sokáig? Hát mi elmegyünk a templomba, 1 óra alatt lerendeztünk mindent, és kész. Mit lehet ott csinálni ilyen sokáig? És akkor te nagy lelkesen elmondod a szomszédnak, hogy te figyelj, ezt, meg ezt csináljuk. Olyan jó közösségünk van, úgy szeretek én oda járni. És akkor eljön a szombat, és 9:45 taposol a 9:30 kezdésre. Hogy van ez? Így kell ezt működtetni? De mondhatnánk még sok más egyéb dolgot is. Ugye, halacska ki van ragasztva az autó hátuljára. Felmerem én azt ragasztani az autómra? Érzem én azt, hogy az egy felelősség? Mert az az olyan, hogy a 40-es táblánál csak 40-nel vegyünk. Még ha sietek, akkor is. Mert a többiek azt mondják, hogy hát ez egy keresztény ember. Hát ha neki ennyit jelent a kressz, akkor mit jelent a Biblia? Ugye? Felelősség kereszténynek lenni, méghozzá különc kereszténynek. Mert emlékszem, amikor itt ültünk a szombatiskolába is, jöttem, mint barátkozóként, csak 2 öreg ült mellettem, I. és Feri bácsi, meg Szűcs Laci bácsi. Jobb helyre nem is kerülhettem volna, én úgy emlékszem rá, mint a tegnap lett volna. És azt mondja Laci bácsi, hogy te figyelj, ha máshova mentél volna, semmi bajod nem lenne, de mivel közénk jöttél, ezért sok problémád lesz. Így kezdődött az én keresztény életem. De hálát adok a Jóistennek, hogy jó erre kerültem. És csak azért mondtam el, hogy ti lehet, hogy ezt jobban tudjátok, hogy mekkora a felelősség ez. Csak ezzel a felelősséggel hogy élünk? Hogy képviseljük az Istent, és hogy próbáljuk reformálni a mi életünket. Mert azt hiszem, hogy az egész hitéletünk arról szól, hogy reformáljunk az életünket. Pont az egyik öreg, aki mellettem ült, ő szokta mondani, hogy a hitélet az olyan, mint az autóvezetés. Mindig van egy kis igazítani való rajta. És ez így van. De hát, ha kinyitjuk a Bibliánkat, a római levél szinte egész része erről szól. Ugye az első 10-11 vers az mindenképpen a hit általi megigazulásról, ami elindította igazából a reformációt. És ugye azt írja itt Pál apostol a római levél 8. fejezetében, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Aztán millió olyan idézetet tudnánk hozni, ami mind abba erősít meg bennünket, hogy a hit hallásból van, és mind arra indít bennünket, hogy igenis foglalkozzunk a Bibliával, és jó, hogy elmondtad Feri a fordító versét, én találtam egy nagyon szép verset, aztán mondtam Anitának a szünetben, hogy nem mertem felhívni, hogy mondja el, mert szerintem egy nagyon nehéz vers. Ez I. és Gyulának a Reformáció genfi emlékműve előtt című verse. Ha megkeresitek az interneten, megtalálható egy számomra nagyon szép és nagyon tartalmas vers, ami teljes mértékben leírja azt, hogy miről is szólt a reformáció, és hogy értsük azt. És leírja a költő is ebben a versben, hogy sokszor sokan nem tudták azt, a reformátorok, hogy mit tesznek. De tették. És azért tették, mert az Isten lelke indította őket rá. És azért gondoljunk bele abba, hogy ezek a reformátorok énekelve mentek a mágiára. Ezek a reformátorok olyan dolgokat vívtak ki akkor, ami az életükbe került. És ők akkor sem mondták azt, hogy nem megyünk. A valdensek, akikről én a gyerekeimet kérdezem, az iskolában nem tanítanak semmit. Az Évi most mondta, hogy az egyetemen valamennyit foglalkoztak vele, de sok mindent nem. A valdensek 1000 évig képviselték az Isten dolgait. Úgy, hogy élet-halál kérdése volt az életük. És megölték a családjaikat, a gyerekeiket, felégették a földjeiket, amik voltak ott fent az Alpok aljába. Vagy tudtak élni, vagy nem tudtak élni. De ők reformátorok voltak. Ők kiálltak az Isten igéje mellett. És én úgy gondolom, hogy ők voltak az egyedüliek, akik képviselték az apostoli kor után egészen a reformációig az Isten igazságát. És ezekről az emberekről nem tanulunk. Nem hallunk az iskolákban. Akik ilyen hittel rendelkeztek. Csabai Tamásék fordítottak egy könyvet a valdensekről. Ha valakit érdekel, akkor szívesen odaadom. De úgy, hogy vissza is kapom. Szóval azt mondja itt I. és Gyula a versében, hogy de tették, amit hittek, mert hallották a Szentlélek szavait. És talán mi is így vagyunk, Aranka érintette a szombatiskolában, hogy lehet, hogy 20 éve szóltunk valakinek, mondtunk valamit, egy mondatot, kettőt, és ma azáltal fog a Biblia fele fordulni. Fog az Isten fele fordulni, amit én, vagy te, vagy a harmadik, az ötödikünk mondott valakinek ezelőtt 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel. Mondani kell, képviselni kell az Istent, mert azért vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a reformáció az nem 500 évvel ezelőtt kezdődött, hanem az ma kezdődik. És ha ma elhatározunk valamit, akkor azt csináljuk. Én ma reggel azt határoztam el, hogy kedvet csináljak nektek az elhatározáshoz, hogy újra elkezdem olvasni a reggeli dicséretet. Én nem tudom, hány éve nem olvasom a reggeli dicséretet. Felháborodtok, mert ti csináljátok. Ti olvassátok. És ez jó. És én az én életemből ez kimaradt most. Nem tudom, hogy miért. Egyszerűen elhagytam. És ma arra jöttem rá, hogy igenis kell, hogy olvasson a reggeli dicséretet. Mert az jó dolog. Csak kimaradt az életemből. És én arra biztatlak valamennyi őtöket, hogy ha van ilyen hiányosság az életben, akkor most a reformáció emlékünnepe után mindenki határozzon el egy ilyen dolgot, hogy ezt innentől fogva csinálom. Én örülnék neki, ha mindenki azt mondaná, hogy innentől fogva jövök a szombatiskolába, mert olyan kevesen vagyunk, hogy sokszor félünk, de nem muszáj ilyen nagy dologba határozatot hozni, lehet kisebbe is, de valamivel reformáljuk meg az életünket. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Igyekeztem valamit hozni, aztán nem biztos, hogy sikerült valamit hozni. Lehet, hogy ehhez a szép ünnephez sokkal nagyobb volumenű dolgot kellett volna. Úgy éreztem, hogy valamennyünk számára a ma a fontos. Mert csak a ma a miénk, a holnap nem, a tegnap meg már nem. Úgyhogy a mai napra meg talán ez szólt. Köszönöm szépen, meghallgattatok.
Kopa szeretettel köszönjük az októberi születésnaposainkat. Aranka, Isten éltessen nagyon sokáig. Hallottuk, hogy a szép kerek számok ünnepezte is. Nem tudom, szabad elmondanom, persze. Nóri, meg is Isten áldjon, meg szeretettel köszönhetünk, és a Sziszit is, ugye nem tudott eljönni. Én átadom az ajándékokat. Nektek nagy szeretettel. És ha megengeditek, akkor én hoztam egy nagyon szép verset, amit nagyon szeretnék nektek, de mindnyájatoknak nagy szeretettel hoztam, mert szerintem egy nagyon szép vers, csak sajnos nem tanultam meg kívülről, úgyhogy bocsánat
értek.
Jó, szerintem így is helyen. Vörös Sándor, mosoly az arcodon. Szeretném látni a mosolyt az arcodon, tisztán, szeliden, úgy, hogy ragyogjon. Szeretném látni a boldog szemeket, amelyekből más is erőt meríthet. Szeretném hallani a boldog nevetést, amely mindig őszinte és békés. Hallani, ahogy a jót dicséri szád, s nem az elégedetlenség nehezedik rád. Szeretném érezni, hogy békés a világod, hogy hiteddel a rosszat leigázod. Felülkerekedsz a súlyos bánaton, hisz Isten veled van minden utadon. Szeretném tudni, hogy jó döntést hozol, ha válaszút előtt botladozol. Mindig tud pontosan, melyik Isten útja. Tud, ha rálépsz, boldogság vár rajta. Szeretném, hogy vágyaid valóra váljanak, de hinned kell, hogy imáid meghallgattatnak. És ehhez legyen az a hely a templomod, ahol a válasz már a szívedben visszhangoz. Szeretném, ha aggódó szíved lecsendesülne, ha minden gondod Isten elé lenne letéve. Ha szíved ezáltal teljesen felszabadulna, a fénysugár lelkedig hatolhatna. Szeretném, ha veled érted imád hozhatnék, a bánatodban is szívesen osztoznék. Ha nyújtod a kezed, Isten elé vezetlek, hitem szikrájából lángot gyújtok neked. Szeretném akár a könnyeid árán is, hogy hinni tudj abban, aki felszabadít. Egy kőhajtásnyira van az igaz szeretet, de a követ Neked kell a földről felemelni.
Köszönöm.
Nagyon köszönöm.